Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat és az utazni szeretőket is. Itt a Rádió Cafén, Ola Andrea vagyok. A mai adást tulajdonképpen Németországban töltjük, és arról beszélgetünk vendégemmel, hogy a kulturális érdekességekre fogékony utazó mi mindennel töltheti a nyaralását itt. Már is kezdünk azzal, minek köszönhető, hogy Németország Európa kulturális szempontból legvonzóbb országa a turisták számára. Köszöntöm a stúdióban Cejszín Miklóst, a Német Turisztikai Hivatal magyarországi képviseletének vezetőjét.
Köszönöm a meghívást. Igen, ez pontosan így van, és örülök, hogy erről beszélhetünk, hiszen Németország, és ez egy objektív statisztikai adat, Európa első számú kulturális úti célja. Ugye azért érdekes ez, hiszen ez a kulturális úti célség is különböző féle, hiszen ugye, és erről is már többször beszéltünk más témával összefüggésbe, Németország több tartományból áll, több régióból áll, és ezek igazából egy országként 1871 óta, ugye amikor a Német Birodalom egyesült, azóta egy országot alkotnak, de ettől függetlenül a kultúra az különböző síneken fejlődött a különböző tartományokban, hercegségekben, a porosz birodalom területén például, és ennek a különbözősége, színessége, szivárványszerűsége most is látható.
Azon túl, hogy ennyiféle tartomány van itt együtt, azon túl még mi adja ezt a kulturális sokszínűséget? Ugye rengeteg színház van, koncerttermek, múzeumok.
Ez is egy érdekes statisztika, ilyet szerintem még a kedves hallgatók ritkán hallottak, hogy egységnyi területre eső színház, opera, operett, koncertterem, tehát ezeknek a sűrűsége egységnyi területre, ha nézzük, Németországban a legnagyobb, tehát itt vannak legsűrűbbekben ezek az objektumok. Hát gondold meg, Andi, hogy ez miért van így? Például vegyük a legutolsó idejét mondjuk a történelmnek, a 20. századot, például Berlint. Berlinben azért van két operaház például, ami egymás városban sincsen, meg ugye volt Kelet-Berlin és Nyugat-Berlin. Mm. És ugyanúgy amíg ugye a megosztottság fennállt, mind a két berlini részben fejlődött a komoly zene, a koncert, a könnyebb, a szórakoztató színházi előadásoknak a jellege, és így mindenből kettő volt. Vagy például, hogyha mondjuk kicsit nyugatabbra megyünk, ahol voltak ezek a kisebb grófságok vagy hercegségek, mindegyiknek a kis országnak, a fővárosának meg volt a balettje, meg volt az operája, és ugye, amikor ezek egyesültek, hát ezek az épületek, illetve ez a kulturális tradíció, ami nagyon erős Németországban, ez itt megmaradt. És hogy miért kulturális nagyhatalom Németország? Én mindig azt szoktam mondani, hogyha megnézzük, hogy milyen sok német író és költő van, tehát egészen Walter von der Vogelvárdéig, hogyha visszamegyünk, tehát a kora középkori időszakból, mondjuk Thomas Mannig, vagy 20. század leghíresebb írói, költőig, Németországban mindegyik időszakban megvolt az ő fontos írója, költője, és ne felejtsük el, hogy azért a német nyelv által ebbe a közép-európai régióba azért volt egy picit német nyelvi dominancia, tehát ami azt jelenti, hogy ezekben az országokban, ahová például mi is tartozunk, idegen nyelvként ugye elsősorban a német volt jelen. És így a nyelv segítségével, a közvetítés segítségével jobban eljutott ide a kultúra. Ugye tudjuk, hogy például a monarchia alatt ugye eleve ugye az egyik hivatalos nyelv ugye az a német volt, illetve hát előtte is a közvetítő nyelv azért a német nyelv volt.
Az, hogy mondod, hogy mennyi a koncerttermek és színházak száma Németországban, erre azt mondhatná az ember, hogy de jó a helybelieknek, hogy milyen jó a németeknek. Ugye az a kérdés, hogy ez Európából vonz-e annyi turistát? Vagy ezek a koncertek, színházi előadások érdekesek-e más nemzetek tagjai számára egyrészt, és másrészt pedig, hogy mennyit segítenek például ezen a tematikus évek?
Igen, ugye az egyik az, hogy a külföldi, tehát a beutaztató turizmus szempontjából egyértelműen azok a rendezvények, fesztiválok, előadások, ahol ugye mondjuk a nyelv ismerete nem szükséges, tehát nyilván egy prózai előadásra mondjuk egy francia nem biztos, hogy be fog ülni. Viszont a legtöbb helyen, ahol opera van, operett van, musicalek például, vagy különböző ilyen esztrádi jellegű műsorok, ugye ahhoz nem kell nyelvismeret, és ez nagyon jól lehet kombinálni az egyébként az oda tervezett turisztikai programmal. És a másik meg, amit említettél, ugye a tematikus éveink, ugye erről is többször beszéltünk, hogy mindig vannak olyan tematikák egy éven belül, amire fókuszálunk. Ezek nagyon sokszor egy kerek évhez kötődnek, illetve valamilyen témát ölelnek fel. És ugye, hogyha most ugye a kultúrára fókuszáljunk, az utóbbi éveket, hogyha nézzük, 2017 például, az volt a Luther éve, a reformáció éve. Ott ugye Abstart megadta azt a löketet, hogy akkor az a régió került fókuszba, ahol Luther élt, dolgozott, tehát ahol ugye Wittenbergből felszögelte ugye a téziseit a vártemplomnak a kapujára, vagy mondjuk ahol ugye volt egy ideig a Wartburg várába, vagy ott a különböző kisebb városok, ahol élt, Erfurt, ahol született, Eisleben, Mansfeld, tehát ott mind-mind ezekben a városokban a Luther évre készülve új múzeumokat nyitottak, interaktívvá tették a múzeumokat, modernizálták a múzeumokat, és ugye a Luther év lement, de ott maradt az infrastruktúra, ott maradtak az épületek, a kiállítások, amiket ugye a Luther évre készítettek el, és ne felejtsük azt el, hogy az a marketing, amit mi kifejtettünk ezekkel a városokkal kapcsolatban, mondjuk a Luther évet, hogyha nézzük, ez később érik be, és egyértelműen lehet mondjuk a vendégészak a számba látni, hogy mondjuk Wittenbergnek nagyon megugrott a látogatói, tehát a vendégészak a száma, hiszen a híre elment, és ugye nem csak a 2017-es évben, hanem 18-19, így tovább, és ugyanilyen témai volt mondjuk, az sajnos mondjuk részben a pandémia elvitte 2020-ba Beethoven éve. Ugye ott meg az a régió, tehát Bonn és környéke volt az, ami akkor fejlődött, szintén interaktív múzeummal, ott különböző oszlopok lettek felállítva a városba, ahol Beethoven élete kapcsán meg lehetett tudni érdekes információkat, de hogyha mondjuk azt veszem mondjuk így a téma éveknél, hogy volt ilyen, hogy German local culture, tehát a területi kultúrát, hogyha nézzük, és akkor ott már a kultúrába több is beletartozik, mint amiről eddig beszéltünk, tehát a színház, opera, musical és társai, mert ott a kultúrába beleveszik az építészetet, tehát az építészeti stílusokat, akkor a népviseletet, akkor a tradicionális foglalkozásokat, tehát például mondjuk a Fekete Erdőben mondjuk a színes üvegfestés, vagy a különböző fából készült figurákat, ez ugyanúgy mondjuk Szászországban, vagy a Harz hegységben például, de ide tartozik mondjuk a különböző fesztiváloknak a sora, tehát ez is egy olyan témaév volt, ez tavaly előtt volt, tehát a pandémia után, amikor ugye próbáltunk újra kikecmeregni ebből a nehéz helyzetből, ugye, amit a járvány okozott. Tehát ez a German Local Culture például területileg vizsgálta, és hogyha meggondolod, ez így is helyes, hiszen hogyha valahol turistaként ott vagy, akkor megnézed a házakat, nyilván érdekel, hogy milyen volt ott régen a viselet, és amit még kihagytam, de nagyon fontos, a gasztronómia. Hiszen a gasztronómia is annyira különböző, hiszen mondjuk Észak-Németországban, mondjuk Lübeckben teljesen más a konyha, ugye az a rengeteg halfajta, tengeri herkentyű, ugye az a maritim stílus a konyhában, teljesen más, mint mondjuk Bajorországban, ahol a nehéz ételek, a csülök és társai vannak mondjuk jelen, és ugyanúgy az édességek közötti különbség. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, a gasztronómia, a borászat, a sörök, ez mind ebbe a témába tartozik.
Nagyon jó is, hogy beszélgetünk most erről, mert bőven benne vagyunk a nyaralási időszakban, és biztosan akár családdal, akár egyénileg sokan indulnak útra Németország felé is, annál is inkább, mert ott a tengerpart az valószínűleg kíméletesebb a turistához most, mint mondjuk egy mediterrán vidéken, nem? Ez érzékelhető egyébként?
Igen, pont most jöttem onnét északról, volt egy 3 hete egy rendezvényünk, Hamburgban voltam, illetve Lübeckben, és ez is egy nagyon jó példa arra, hogy hogy lehet a kultúrát, a kulturális turizmust ötvözni a szabadban lévő nyaralással és az üdüléssel a tengerparton. Ahogy mondod, ugye pláne itt most, ha kinézünk, akkor 30 fok fölötti hőmérséklet van, ott is majdnem 30 fok volt egyébként, én június első dekádjában voltam kint, meleg volt, viszont a víz azért hideg, tehát a tenger az lassabban melegszik fel, és én a keleti vagy a balti tenger partjánál voltam, tehát Lübeckből mentünk föl Travemündébe, és például, hogyha valaki ezt a részt szeretné fölfedezni, és igazából még semmiről se késett le, mert még azért másfél hónap bőven van a nyárból, Észak-Németországig le lehet egy tranzitszállással mondjuk kocsival menni, tehát mondjuk egyszer Berlinig lemegyek, egyszer pedig fölmegyek mondjuk Lübeckbe, Hamburgba, Brémába, tehát a régi hanzavárosokba, mindegyik egy ékszer doboz. Ez az észak-német építészeti stílus, mondjuk, hogyha Lübecket vesszük, akkor a városháza klasszikus, ezek a kis utcácskák, teljesen más ott a stílusa az épületeknek, mint mondjuk Dél-Németországban. És ezekben a nagyon jó halas étterekbe elmenni, egy jót sörözni például fönt, és utána mondjuk lehet ilyen hévvel fölmenni Lübeckből Travemündébe, az direkt ugye a tengerparton van, és hát ott a hosszú homokos tengerparton vannak ezek a jellegzetes, te is biztos ismered, ezek a strandkosarak, amiket lehet bérelni, és az egész napot ott el lehet tölteni, és utána lehet a Heidén kirándulni. Ott kicsit délebre van a Lüneburger Heide, tehát Hamburgtól is még kicsit visszafelé, és az pedig egy gyönyörű szép természeti vidéke Németországnak. Ott is van például nagyon érdekes lombkorona sétány, ahol ugye a madarak perspektívájából láthatjuk az erdőket, tehát annyi mindent lehet csinálni. Ezt csak azért mondom így el, mert ez most egy személyes tapasztalat. Ahogy mondod, nagyon jó, nagyon kellemes a klíma, pláne, hogyha valaki mondjuk pollenallergiás, ami én is voltam régebben, és ha valaki mondjuk augusztus 10-e után megy föl, amikor ugye itt már azért a levegő tele van evel a pollennel, ott az északi tiszta tengeri levegő az olyan, mint egy kúra, tehát még egészségileg is jót tesz.
Hogyha az ember Németországba megy most, akár családdal, akár egyénileg, nyilván egy kis pihenőt jelent, hogyha egy klimatizált múzeumba bemegy, vagy felkeres egy kastélyt mondjuk, ott is biztos jó hűvös van, de szerinted melyek a legnépszerűbbek? Szóval, hogy nem tudom, a magyar turisták mi iránt érdeklődnek leginkább?
Ugye, hogyha régió szempontjából nézzük, akkor a legnépszerűbbek a déli tartományok, tehát Bajorország, Baden-Württemberg, ha a városokat nézzük, akkor München, Stuttgart, Nürnberg, tehát ezek a déli városok. Népszerűek nyáron az alpesi kisebb települések is, tehát Berchtesgaden, a Königszével, vagy mondjuk Garmisch-Partenkirchen. Ugye, hogyha valaki mondjuk tényleg nem nagyon bírja a meleget, akkor ott, ha kirándul, ugye ott azért a legmagasabb csúcs az 3000 méter, tehát azért 2000 méter fölött már akármilyen meleg van, ott mindig kellemes, hűvösebb a hőmérséklet. Tehát ezek a déli területek nagyon népszerűek, és hát nyilván a főváros ugye az, ami a toppon van mindig, teljesen világos, egy színes, egy trendi, egy sokszínű, és hogyha már a melegről, meg a, hogy ne legyünk túl a városba, és ne szenvedjük meg a hőséget, akkor ha például valaki Berlinbe megy, a Berlin körüli tóvidék, az is ideális kikapcsolódás. Tehát sokszor mondom azt, hogyha valaki nem feltétlenül szeretne mondjuk a városba lakni, de azért nem akar egy város se kihagyni, akkor érdemes mondjuk Berlin környékén ez a brandenburgi tartomány egy kis nyaralóházat bérelni, vagy lehet lakóhajót is egyébként bérelni, és onnét nagyon jó hév összekötetések vannak egy ilyen mondjuk úgy 50-60 kilométeres körzetbe, és be lehet jönni akkor egy-egy napra mondjuk Berlinbe, és egy régióját a fővárosnak megtekinteni. És hogyha már Berlinbe vagyunk, meg a kultúráról beszélünk, akkor nagyon ajánlanám a Múzeum Szigetet, mert felújított, megújult múzeumokkal vágják a turistákat, tehát nyilván ezek a múzeumok mindig ott voltak, de most nagyon jó pofán föl van okuítva, megújultak, tehát ezt mint kulturális attrakció ajánlanám Berlinbe például.
Akármilyen országról beszélünk, manapság szóba kerülnek a filmek, filmforgatási helyszínek, ugye ez is egy fontos attrakció az utazó számára ma már, és most Németországgal kapcsolatban viszont eszembe jutottak az olvasmányélményeink Thomas Mann kapcsán, vagy a mesék kapcsán a gyerekeknek. Milyen olyan helyet ajánlanál, ahol mondjuk irodalmi kapcsolódás van, és érdemes elmenni, és könnyen elérhető Budapestről?
Hogyha most azt folytatom, hogy amiről előbb beszéltünk, tehát mondjuk Lübecket, habár az ugye nem annyira könnyen elérhető Budapestről, de mondjuk nagyon érdekes, ha már valaki fölmegy, akkor Thomas Mannról kell beszélnünk, hiszen ott van ugye a Buddenbrookház, ami egy nagyon szép múzeum és kiállítás, most sajnos be van zárva ebben a pillanatban, de jövőre már szerintem megújulva kinyit, ez egy tipikus egy ilyen érdekes, vagy pedig, hogyha a mesék irányába kanyarodunk el, és ez nem kell gyereknek lenni, mert én is szerettem a meséket, meg hosszú ideig olvastam is őket. Gondoljunk csak arra, hogy igazából a mesekultúránknak a nagy része az Németországból származik, gondoljunk mondjuk a Grimm testvéreknek a meséjére, és ha valaki tényleg szereti ezt a témát, akkor ezek a kicsi német városok, a Harzban, vagy Quedlinburg, vagy Heidelberg, vagy akármelyik kis német város, ott olyan utcácskák vannak, hogy én mindig azt szoktam mondani, én így képzeltem el Holle anyó házát, ahol a faberakásos házacskákban, ugye németül ez a Fachwerkhaus, ahol rázza a párnáját, és ugye hullik le a pihe, és nagyon jól bele tudja az ember képzelni magát ezekbe a mesékbe, hogyha ott van, és az is érdekes még, hogyha itt a filmmel kapcsolatban beszélünk, hogy és egy kicsit más téma, de ez is érdekes, hogy ugye a magyar televízióban nagyon sok német sorozat játszódik. És emlékezzünk ugye arra, mi már ugye érettebb korosztályként, hogy mondjuk a 80-as években volt ugye például a Fekete-erdei klinika. Igen. És ugye akkor oda a Titizék környékére, ugye ahol a klinika volt, vagy be van rendezve egy ház, ugye ahol a professzor lakott, tehát hogy ez is egy mágnes, ami vonza az embereket, hogy megismerjék azt a környéket, ahol ez játszott, vagy a kisvárosi doktor például az Eisenachba játszódik, vagy mondjuk családi regény mondjuk Lipcsébe, a Lipcsei állatkertbe. Tehát ezek mind olyan dolgok szerintem, hogyha egy filmet, egy sorozatot nézünk, akkor kötődésünk alakul ki, és ez akkor okot ad arra, hogy ha már arra felé járok mondjuk Németországba, akkor megnézem azt a várost, és esetleg még pár objektumot is azonosítani tudok, amit a filmben láttam.
Legendás kastélyok, vagy olyan kastélyok, aminek a története mondjuk kicsit és nagyot is elvarázsol egy családban?
Hát ugye a leghíresebb kastély, az a Neuschwansteini kastély, az az egész világon ismert, hiszen ugye a Disney filmeket, hogyha nézzük, ugye akkor a Disney szimbólum ugye az a Neuschwansteini kastélyról lett mintázva. Ide elég nehéz bejutni, illetve nagyon sokan vannak. De ha például valaki szereti ezeket a romantikus kastélyokat, szintén délen Bajorországban, a Chiemsee egyik szigetén, a Herrenchiemseén található egy gyönyörű szép kastély, ez is ugyanúgy, mint Neuschwanstein, a második Lajos bajor királynak a műve, ő építette, ő egy romantikus lélek volt, és nagyon szerette a pompát, és például ezt is tudom javasolni, szintén ilyen természetközeli programmal összekötve, hogy, és nincs is messze Magyarországtól, hogy ez München előtt van még, szerintem innét Budapestről kocsival egy bő 5 óra utazás, hogy ott a Chiemsee környékén valahol megszállni, hajókirándulás a Chiemseén, az egyik megállóhely az Herrenchiemsee, és akkor ezt a kastélyt gyönyörű szépen meg lehet ott nézni. De például, hogyha Berlinbe vagyunk, akkor a Charlottenburgi kastély, amit tudok ajánlani, vagy kívülről mondjuk a Schloss Bellevue, ami most a köztársasági elnöknek a rezidenciája Németországba, de ugyanúgy például Hessenbe, vagy Észak-Rajna-Vesztfáliába, ugye amikor ugye az elején beszéltünk, hogy a különböző államok voltak, ugye minden államnak volt legalább egy erődítménye. Tehát Tehát Németország kastélyokban is borzasztóan gazdag, hiszen a történelem miatt, ugye, amiről beszéltünk, tele van szólva nagyon sok kastéllyal, és ebbe az a nagyon jó pofa, és az az érdekes, hogy nagyon sok olyan kastély van, ami mondjuk 1945-ig, vagy még utána is mondjuk privát kézben volt, és így éppen megmaradt, és most már mint múzeum lehet őket látogatni. Tehát ugye Nyugat-Németországban nem volt az, mint akár Magyarországon, akár Kelet-Németországban, hogy a kastélyokból ugye ismerjük kórház, szanatórium, árvaház és hasonló lett, hanem ott a kastély funkcióját betöltötte. És akárhol vagyunk Németországban, most itt sorolhatnám egy órán keresztül, a műsoridő nem lenne elég, de akármilyen régióba megyünk, találunk egy vagy két olyan kastélyt, amit érdemes megtekinteni, és hogyha a hőségre utalok megint vissza, akkor a vastag középkori falak között kellemes hűvös van, tehát ez is arra ösztönözhet minket, hogy például ezeket a kastélyokat nézzük meg.
Most egy rövid zene, azután folytatjuk utunkat Németországban Zeising Miklóssal.